Üljünk egyenesen, szedjük össze magunkat, engedjük el a magunkkal hozott gondolatmeneteket, benyomásokat, emlékeket, terveket, és eszméljünk föl itt a jelenben, érezzük a jelen energiáját, atmoszféráját, érzetét, tájékozódjunk a jelenben. Itt vagyunk társaink körében, és mindnyájan a belső ösvénnyel foglalkozunk, azért vagyunk itt. A belső ösvény a meditáció útja, tehát szellemi út, most az alapja, hogy szellemi valóságban élünk, ahol a tudat meghatározó, tudatban kezdődik minden. Ennek megértésével foglalkozunk egy jó ideje. Mit jelent az, hogy a tudatban kezdődik minden, és hogy a szellemi, hogy szellemi valóságban élünk. Először is azt, hogy a tudat mindig itt van, mindig velünk van, akár élünk, akár meghaltunk, akár van testünk, akár nincs testünk. És aztán minden ebből következik. És a tudatnak két alapvető lehetősége van a választásra minden pillanatban. Vagy tiszta állapotot választ, vagy pedig a zavaros állapotba hanyatlik bele, mondjuk így. Hát ez nem választás kérdése. A beidegződött hajlamok sodrában a tudat bele alél. Zavaros állapotba. Ez nem egy elmezavar állapota, ez a úgynevezett normális tudatállapotunk, amit megszoktunk, amit ismerünk. Tehát alapjában minden pillanatban megvan a lehetősége a tudatnak, hogy a két út közül bármelyikbe kerüljön, de csak alapjában, a valóságban, mivel nagyon erősek a beidegzett szokások, a kitaposott ösvény sodra nagyon erős, ezért mondhatjuk, hogy újra és újra, vagy folyamatosan a zavaros tudat kapuján lép be a tudat. Bár minden pillanatban megvan a lehetősége arra, hogy fölébredjen. Hasonlít ez az álomhoz és a álomból ébredéshez. Amikor az ember fáradt, akkor húzza az álom, és az ember bele alél az álom állapotba. Álmos, fáradt, bele hanyatlik, bele zuhan az álomba, igaz? De az álomból elvileg vagy alapjában bármelyik pillanatban föl lehet ébredni. És akkor vége az álomnak. Mégis, ha az ember ugye elaludt, mert fáradt, akkor nagyon nehéz fölébredni. És bármit álmodunk, bármilyen zavaros és mozgalmas álmunk van, az sem ébreszt fel bennünket, bármi történik. Az álom folytatódik, és a fölébredésnek még a lehetősége sem jelenik meg, tehát nem tudatosul, pedig mindig ott van. Tehát ehhez hasonló. Ez, amiről ugye beszélek, csak egy fokkal, vagy egy szinttel magasabb, mondjuk így. Vagy egy szinttel alapvetőbb, úgy is lehet mondani. Tehát visszatérve, a tudatnak megvan ez a lehetősége, de ha egyszer már be zuhant a zavaros tudat kapuján, akkor ott különböző állapotokat tapasztal meg. Ezeket hívjuk a köztes lét állapotoknak. Ilyenek az ébrenléti állapot, amit úgy hívunk, hogy születés bardó, igaz, ami a fogantatástól tart egészen a halál pillanatáig. Ezen belül azután vannak más állapotok is, tehát a születés az életbardón belül van az álombardó és a meditáció bardó is. Vagyis elalszunk, és amikor elalszunk, a tudat egy másfajta állapotba kerül, és amikor abból föléved, akkor ugye megint tudatállapotváltás történik, és akkor azt hívjuk fölébredésnek. Visszaébredünk a életbardóval, vagy születésbardóval. Ugyanígy a meditáció is egy bardó köztes létállapot, aminek kezdete és vége van. Tehát ez az életbardó, és utána van a halál és a halállal kapcsolatos bardó állapotok. Az első a halál pillanatának a bardója, illetve hát azzal kapcsolatos bardó. Ebben benne van a haldoklás folyamata, végül egészen a halál pillanatáig. Benne van minden. A halál pillanata az, amikor a tudat elhagyja a testet, elszakad a testtől, végleg. Ezt követi az, amit úgy hívunk, hogy a valóságbardó, vagy tibetű csönnyébardó, valóságbardó, amikor a tudat a saját energiáit tapasztalja, mondjuk így, fény formájában, különböző fényeket tapasztal, ez a halál után van. És aztán van a változásbardó, amikor pedig a tudat kezd sodródni a újra születés felé. Ez azt jelenti, hogy az új fogantatás felé. Hogyha ember vagy állat, emlős állat vagy állat lesz belőle, akkor az újra fogantatás felé. Ha pedig más egyéb állapotokba fog kerülni, akkor másfajta születési módok felé. Ugye többfajta születési mód van. A mélyből születés, a tojásból vagy petéből születés, ez ugye kettő. Aztán van, amit úgy hívunk, hogy a csoda általi születés, amit nem kell túlságosan, hogy mondjam, csodálatosnak gondolni. Az egyszerűen azt jelenti, hogy a tudat átvált egy másik állapotba. És abba beleszületik, abba a másik állapotba. Mivel, hogy nincs test, csak szellemtest, ezért a tudat egyszerű átváltással egy más létállapotba kerül. Ez az csoda általi születés, és aztán van a nedvességből, hőből, nedves, meleg hőből és meleg nedvességből születés, ez olyasmi, mint a baktériumok, stb., amik születnek. Ugye párából, párás, nedves környezetben. Hát ez a négyféle születési mód van a buddhizmusban. Tehát ezek közül valamelyik megtörténik. De eddig tart a változás bardó, és utána jön az új születés. Az új születés, tehát vagy a tudat átvált egy másik állapotba. Ugye ilyen állapotok lehetnek akár az Isten állapotok, akár a pokol, állapot, éhes szellem állapot, ebbe átvált a tudat. Csak átvált a tudat, jó? És azt találja, hogy most ő ott van. Ugyanúgy, mint az álomban a tudat átvált. Például azt álmodjuk, hogy Pesten vagyunk, és akkor egy pillanat múlva már azt álmodjuk, hogy Tarom vagyunk például. Ez azt jelenti, hogy a tudat átváltott egy másik állapotba. És akkor ott találjuk magunkat álmunkban. Ehhez hasonlít ez, amit úgy hívunk, hogy csoda általi születés. Vagy pedig ugye Tojás Pete, vagy pedig méh, anyaméhbeli születés által, ugye, tehát egy fogantatás történik, és a tudat akkor belép ebbe a világba, tehát hozzá kapcsolódik, mondjuk így, egy megtermékenyült sejthez, és abban a pillanatban elkezdődik a fizikai testbeni léte. Tehát ezeket úgy hívjuk, hogy 6 köztes létállapot. Tehát a zavaros tudat, illetve a tudat, amikor egyszer belépett a zavaros tudat állapotába, és nem került a tiszta tudat állapotba, akkor a zavaros tudat állapotában ugye átéli ezeket a különböző állapotokat, ezt a 6 különböző állapotot. Most, amikor megszületik a születés, az nem csak emberi születés lehet, hanem itt beszélünk a 6 világról. Itt beszélünk ugye embervilágról, állatvilágról, istenvilágról, féltékeny istenvilágról, aztán éhes szellemvilágról és pokolvilágról. Tehát 6 különböző világról, 6 különböző világba lehet születni. A zavaros tudaton belül 6 különböző állapotba lehet születni. Ja. És amikor a tudat született egy ilyen állapotban, a 6 világ valamelyikében, akkor ugye nyilván a karmája révén születik oda, tehát a karma szele energiája viszi bele őt ebbe a létállapotba, sodorja bele, és nyilván a karma ott folytatódik. És ugyanez a karma azután, ugye a karma, ami nem egy külső dolog, az maga a tudat, a karma az magának a tudat, tehát a mi tudatunknak a energiája, a karma, az nem egy valamiféle tőlünk független természeti energia, hanem az a mi tudatunk energiája, tehát amikor más szóval, amikor a mi tudatunk belevitt bennünket ebbe a bizonyos létállapotba, a 6 világ valamelyikébe, akkor folytatódik ugye a teremtés, a tudat energiája, ugyanez a karma, ugye megteremti azt az egész világot, ami ugye karmikusan nekünk jár. Tehát ha embervilágba születtünk, akkor a karmánk megteremti az embervilágot számunkra, méghozzá azon a speciális módon, ami a karmánk révén nekünk minket illet. Tehát például születhetünk ugye egészségesnek vagy betegnek, rövid életűnek, hosszú életűnek, születhetünk békés országba, vagy pedig földult, háborús országba, születhetünk kedves szülőkhöz, vagy gonosz szülőkhöz, és így tovább, és így tovább. Tehát ezt mind már a karma hozza létre. Mind a karma hozza létre. És aztán később is, hogy hogy alakul a sorsunk, abban fő része a karmának van, a mi saját karmáknak. A mi saját karmák pedig minek a függvénye? Az a saját cselekedeteink függvénye. Tehát annak a függvénye, hogy milyen ösvényeket tapostunk ki, tehát milyen hajlandóságokat, milyen szokásokat, beidegződéseket építettünk fel a cselekedeteink által, tehát a saját cselekedeteinkkel építjük ugye föl a szokásokat, beidegződéseket, és ezeknek az ereje visz bennünket azután, sodor bennünket. És ez nagyon mélyre megy, nagyon mélyre megy. Tehát ugyanúgy, ahogy az ember rá tud szokni például a cigarettázásra, ugyanazon a módon történik ez is. Most nyilvánvaló ugyanúgy, hogy le lehet szokni aztán a cigarettázásról, ugyanúgy ezt is meg lehet változtatni munkával, törekvéssel. Természetesen a karmát meg lehet változtatni tudatos törekvéssel. Tehát mivel, hogy szokás, ugye a szokást lehet, föl lehet építeni, aztán meg lehet változtatni, meg lehet szabadulni tőle. De ez csak akkor történik meg, ha az ember tudatosan tisztítja a karmáját, tudatosan ugye dolgozik, meg keményen megdolgozik. Nos, tehát ezekről a dolgokról volt szó, és ez tehát a világ, buddhista világkép, ez a világ, buddhista világkép, tehát a tudat teremt mindent, a tudat, tehát ezen a módon teremt. Ez a mi világunk. Most nyilvánvaló, ha a tudatunk eljut abba a helyzetbe, hogy képes belépni a tiszta tudat kapuján, akkor a történet egészen más. A tiszta tudat kapuja az a megvilágosult állapot, tehát belépünk a megvilágosult tudat világába, és akkor egész más dolgok történnek. Tehát ott beszélünk ugye a igazságtestről, boldogságtestről, jelenéstestről, egységtestről, és így tovább. És itt Buddha országokról beszélünk, különböző bodhisattva szintekről beszélünk, és így tovább, és így tovább. Tehát egészen más a történet. Ott nem beszélünk bardókról, ott nem beszélünk semmi ilyesmikről. Tehát egész más dolgokról beszélünk. Nem beszélünk hat világról. Egész más a története. Ott a megvilágosult tudat, a tiszta tudat különböző szintjeiről és különböző állapotairól beszélünk. Azokat is a tudat teremti, de egészen más a minőség. Egész más a minőség. Ja? Tehát abban ebben a tudatnak, ebben a fajta teremtési folyamatában nem szerepel a szenvedés. Egyáltalán nem szerepel a szenvedés. Ennek az alapja a szabadság, a boldogság. A szenvedés, mint olyan, nincs semmilyen formájú, tehát semmiféle, egy morzsányi szenvedés sincs a tudat tiszta állapotában. Míg ugye a tudat zavaros állapotában a fő jellemző, a fő meghatározó a szenvedés mindenhol, mindenféle állapotban, a hat bardóban, mindenhol, a hat világban ugye a fő jellemző pontosan a szenvedés, a szenvedésnek különböző fajtái és különböző fokai. Tehát ezt így kell érteni, így kell látni. Most, amint ugye, ahogyan azt a legelején mondtam, az egész tudat itt van most is, mindig itt van az egész tudat. Ez azt jelenti, hogy tehát a tudat most is minden pillanatban megvan a lehetőség, hogy fölébredjen és belépjen a tiszta tudat kapuján, és akkor megtapasztalja, vagy létrehozza, megteremtse a különböző tiszta tudatállapotokat. Tehát ez mindig megvan, ez a lehetősége a tudatnak. Csak hát ugye olyan erősek a szokásaink, a hajlandóságaink és a beidegződéseink, hogy erről semmiféle tapasztalatunk nincsen. Bár előfordulhat, hogy az embernek életében egyszer-egyszer valami fölvillan, valami megfoghatatlan, valami csodás, valami gyönyörű, de hát ezt nem is tudja ugye megmagyarázni, hogy mi az. Lehet, hogy a tiszta tudat egy mozdulatát megtapasztalja az ember életében egy pillanatra. Tehát ez a háttér, ezt nagyon fontos érteni így rendszerében. Ugye erről beszélgettünk, hogy ezt jelenti az, hogy szellemi világban élünk. Szellemi természetű világban élünk. Tehát ha így tudunk gondolkozni, akkor nagyon távol van az, hogy anyag. Ezt is nagyon fontos érteni. Nagyon távol van az, hogy anyag. Tehát a tudat egyáltalán nem függ olyan képzetektől, amik ugye itt nekünk az anyagi világunkat alkotják. Egyáltalán nem függet tudat tőle. Ja? Mert ez, amit mi anyagi világnak nevezünk, ugye azt mondtuk, a tudat először is beléphet a zavaros, vagy a tiszta világba, állapotba, akkor a zavaros állapoton belül ugye vannak a különböző bardók, azon belül vannak a különböző hat világok, és csak amikor az állat és ember világba lép a tudat, akkor tapasztaljuk azt, amit anyagi világnak hívunk, vigyázat. Ja? Akkor tapasztaljuk. A karmánk révén, tehát olyan a karmánk, hogy létrehozza ezeket a fajta képzeteket, amit mi anyagi világnak hívunk. Ja? Tehát ez egész más. Ugye mi, amikor itt, mint emberek beszélünk a valóságról, akkor mindjárt arról beszélünk, hogy atomok, meg csillagok, meg égitestek, meg föld, meg ég, meg tégla, meg beton, meg gyümölcs, meg nem tudom, hús, meg anyagról beszélünk, ugye? És akkor azt mondjuk, na, hogyha a valóság természetét akarjuk kutatni, akkor meg kell vizsgálni ezeket a dolgokat. És eszünkbe se jut, hogy ez egy képzetvilág. Elég mélyre menő, emberek esetében nagyon mélyre menő, de hát ez a hat világból csak egy. A másik, ugye az állatok világa, azok is ugyanígy egy anyagi világ képzetében élnek. Ugye azok is, ha neki mennek a kőnek, fejjel, ugye akkor megütik a fejüket. Ja. De például ugye a bardólény, aki a közteslét, ugye a halál utáni közteslét állapotban, az semmi nem akadályozza, az nincs kő, nincs semmi, átszáll rajta, mindenen átszáll pillanat alatt. Nem akadályozza semmi, nem tud az útjába állni semmi. Igaz? Vagy ugyanígy a többi is. Nincsen anyagi testük. Ja. Tehát anyagi teste csak az állatnak van, és az embernek. Ez mit jelent? Ez más szóval azt mondja, hogy anyagi világról való képzete. Nem csak anyagi teste, anyagi világról való képzete. Csak neki. Ja. Ilyen értelemben. Tehát egy egész más gondolkodásmód, úgyhogy föl kell kötni ezt a bizonyos ruhadarabot, ugye? Hogyha komolyan akarunk foglalkozni a tudat építéssel, a szellemmel, a szellem képzésével, a belső ösvénnyel. Nos, tehát akkor visszatérünk oda, ahol abba hagytuk. Most ugye mi a változás bardó állapotában követjük az eseményeket. Tehát, hogy mi történik a tudattal a változásbardó állapotában. Ugye, mint mondtam, ugye ez a halál utáni egyik állapot, halál után ugye meghaltunk, következik a valóságbardó, igaz, amikor szembesülünk a saját tudatunk különböző energiáival, és utána, amikor a tudat elkezd sodródni a újraszületés irányába, akkor Ez az állapot az, amit úgy hívunk, hogy változásbardó, és erről beszélünk most, igaz? Mert ebben az állapotban szellemtestünk van, úgy érezzük, mint hogyha valódi test lenne, de egy szellemtest, és csomó mindenféle rendkívüli dolog történik. Tehát ezzel foglalkozunk most. És a tibeti halottas könyvből olvasunk, mert ott ugye ezek a dolgok le vannak írva, és a tibeti halottas könyv ugye arra azt a célt szolgálja, hogy segítsen a eltávozottnak, segítsen neki, mert ez egy nehéz időszak. Tehát a halál és az újra testesülés, újraszületés közötti állapot egy nagyon nehéz időszak. Miért? Azért, mert mert nincs fizikai test, és ezért nagyon ingatag és békétlen állapot. Hát gondoljunk csak belőle, hogy álomban milyen könnyen, milyen elképzelhetetlen dolgok történhetnek velünk, akár rémálomban, akár milyen álomban. Mert a tudat sokkal, megfoghatatlan, öntörvényűbb, mint amikor a testhez kapcsolódunk, mert a test nagy mértékben ugye lekorlátozza a tudat lehetőségeit. Az, amikor ébren vagyunk. Tehát a köztes létben még sokkal inkább ugye ilyen kiszolgáltatott állapotban van a tudat. Ja, és ezért nagy segítségre van szüksége, és tehát a tibeti halottas könyvnek a célja az, hogyha ezt olvassák az eltávozottnak, akkor ugye segítséget tudnak nyújtani neki. Tehát most erről szól. Folytatjuk tehát ezt a felolvasást a halottnak. Ó nemesi család gyermeke, ez tehát az eltávozott. Összefoglalva, a tudatodnak most a bardó állapotban nincs támasza, így könnyű és mozgékony. És bármilyen gondolatnak, ami felmerül benne, jó vagy rossz, nagy a hatalma. Tehát ne gondolj semmilyen vétkes cselekedetre, hanem emlékezz az erény gyakorlására. Ha nem vagy járatos, érezz odaadást, és legyenek tiszta gondolataid. Pohászkodj Jidamothoz, tehát meditáció istenségethez, és a nagy könyörületesség urához, vagyis Avalokiteshvarához, Csenrédihez. És nagyfokú összpontosítással mondd el ezt a kívánság fohászt. Ja. Tehát itt van egy fontos dolog, hát több fontos dolog is van, ugye az egyik, amiről már beszéltem, hogy a tudatnak nincs támasza, de nincs test, amivel kapaszkodhatna, amíg lekorlátozhatná. Nincs támasza, így könnyű és mozgékony. Bármilyen gondolatnak, ami felmerül benne, jó vagy rossz, nagy a hatalma. Ja. Itt tehát alapvető fontosságú lenne, ugye, hogy legyen valamiféle belső diszkriminációnk, belső fegyelmünk, önfegyelmünk, igaz? De hát azt tudjuk, hogy milyen nehéz. Tehát, ugye, egy gyakorlásnak itt megnyilvánul a jelentősége. Tehát egy teljesen fegyelmezetlen tudat, az csapong, jó, egyszer jó jut eszébe, aztán rossz, aztán megint rossz, aztán még rosszabb, aztán még rosszabb, aztán még rosszabb, de 1000 év múlva lehet megint valami jó eszébe jut. Ja? Hát ez a valóság. Ha figyeljük a tudatunkat, akkor látjuk, ez a valóság. Ja? Össze-vissza csapong a tudatunk, és általában nagyon vagy kevésbé negatív gondolataink vannak. Ja? És nagyon kevés, ami kifejezetten jó gondolat. Véletlenül, ugye, ahogy a Shantideva írja, hogy véletlenül, mint a sötét éjszakában, amikor egy pillanatra lecsap a villám, ugye, úgy jelenik meg a jó a tudatban. Aztán el is tűnik. Aztán el is tűnik, úgy, ahogy van. Hát ez a valóság. Tehát ebben az állapotban ez meghatározóvá válik, mert a rossz gondolat elviszi a tudatot. A jó gondolat is a jó irányba, a rossz pedig a rossz irányba. Tehát itt kellene, ugye, hogy legyen egy bizonyos jártasságunk. Ugye ezt is mondja a könyv. Ha nem vagy járatos, ugye ez egy kis szó itt a könyvben, de ez nagyon súlyos szó. Tehát az egész életünk arról kellene, hogy szóljon, hogy jártasságot szerezzünk abban, hogy ki tudjuk szelektálni a dolgokat. Legyen erőnk hozzám. Ez nem úgy van, mint a keresztrejtvény, hogy akkor beírom, és egyikbe ezt, a másikba azt. Hanem ahhoz erő kell, hogy jó gondolatokat meg tudjunk fogalmazni. Ahhoz, hogy rossz gondolataink legyen, ahhoz nem kell erő. Ja? Nem kell erőt kifejtenünk. Erő kell hozzá, de abban már nagyon sok erőt fektettünk azért. Azért van olyan sok rossz gondolatunk. Tehát az, hogy a rossz gondolatok ugye dominálnak a tudatban, azt mi felépítettük. Nagyon sok cselekedettel. Nem magától van az se. Nem lehet azt mondani, hogy a tudat magától rossz. A tudat magától nem rossz. Egyszerűen erre szoktattuk. Tehát felépítettük ezeket a gondolati szokásokat a tudatban. Ja? És most ezek itt vannak. És úgy tűnik, mint hogyha maguktól jönnének. Hát persze maguktól, szokás erejéből jönnek. Sokkal helyesebb így mondás. Szokás erejéből jönnek a zavaros negatív gondolatok a tudatba, nem magától. Tehát a tudat alapjában nem rossz, sőt, épp ellenkező. A tudat alapjában jó. Ja? Tehát a jártasság ebben az életünkben a gyakorlásról jártasságot tudunk szerezni. Föl tudunk építeni egészséges, pozitív szokásokat a tudatban. És akkor, amikor már csak tudat lesz, a test már nincs, és amikor erre nagyon nagy szükségünk lesz, akkor ezek a jó gondolati, tudati szokások meghozzák a gyümölcsüket. Hát addig is, de akkor főleg. Tehát akkor összpontosíts és mondd el ezt a kívánság fohászt. Amikor szeretett barátaimtól elválasztva egyedül bolyongok, ugye, tehát itt a halott fohászkodik. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy amikor meghalunk, akkor mindent itt kell hagynunk. Nem tudjuk magunkkal vinni a barátaink szeretetét se, semmit. Ugye az életünkben körül lesznek a barátaink, családunk, vigaszt kaphatunk náluk, támaszt kaphatunk náluk, jó tanácsokat kaphatunk tőlük, igaz? Igaz? Ez mind megszűnik. Tehát barátaimtól elválasztva egyedül bolyongok, saját kivetítéseim üres formái megjelennek. Tehát mind az államképek, a tudatom kivetülései. Jó? Melyek csak üres formák megjelennek. A buddhák árasszák ki könyörületességük hatalmát úgy, hogy a bardó rémségei ne jöjjenek. Jó? Mert ez ugye a fohász. Kérem, hogy a buddhák árasszák ki könyörületességük hatalmát úgy, hogy a bardó rémségei ne jöjjenek. Mit jelent ez, hogy buddhák? Buddhák a tudatban, itt vannak bennünk. Ezzel a fohásszal, mint általában a fohászokkal, imákkal, az ember fölveszi a kapcsolatot a tiszta tudattal. Ugye, amivel kezdtem, hogy a tudat beléphet a tiszta állapotba, vagy a zavaros állapotba. Ja? Tehát beléptünk a zavaros állapotba, de továbbra is itt van a tiszta tudat is, és a gyakorlás megmutatja az utakat, megadja a módokat arra, hogy különböző módokon föl tudjuk venni a tiszta tudattal kapcsolatot, mert a tiszta tudat itt van, mindig itt van, az nem hagy el bennünket. Ja? Hát ugyanúgy, ahogy amikor elaludtunk és álmodunk, az egész tudat itt van, tehát a fölébredt tudat is potenciálisan itt van, bármelyik pillanatban fölébredhetünk, igaz? Álmunkból. Hát ehhez hasonlóan a zavaros tudat olyan, mint egy álom, föl lehet belőle ébredni, mert potenciálisan, tehát a tiszta tudat, az itt van. Elérhető. Tehát a fohász erre szolgál, fölvesszük a kapcsolatot a tiszta tudattal. És ezt úgy mondjuk, hogy a buddhák árasszák ki könyörületességük hatalmát úgy. A buddhák a tiszta tudatban lakó tudati energiák. Ja? Következő. Amikor a rossz karma hatalma miatt szenvedek, ugye amiről beszéltünk, a karma, tehát karma, mi az, hogy karma hatalma, az azt jelenti, hogy a szokás hatalma. Nem valamiféle rajtunk kívül álló természeti erő vagy törvény akar, mi saját magunk által fölépített szokások, ja, hatalma, ez a karma hatalma. Tehát amikor a karma hatalma miatt szenvedek, meditáció istenségem oszlasson el minden szenvedést. Amikor a dharmatá hangja úgy üvölt, mint ezernyi mendörgés, váljon mindez a hat szótag hangjává. Ja, ez meditációhoz kapcsolódó ugye, tanítások ezek. Ja. Hát mi az, hogy a meditáció istenség? Meditáció istenség megint a tiszta tudat. Saját tiszta tudatunk. Saját tiszta tudatunknak egy aktív, mondjuk tevékeny, aktív megnyilvánulása. Ja? Ez a meditáció istenség, ez a jidam, tibetű. Ja? Amelynek a segítségét lehet kérni. Most ugye ennek a jelentősége ebben az esetben az, hogy az ember életében ilyen meditációkkal foglalkozik. Ugye van a csenrézi meditáció, tara meditáció és más meditációk, jidam meditációk. És akkor az ember ugye életében meditáció által kiépít egy kapcsolatot a tiszta tudattal ezen a módon. Ja. És hogy ez egy erősen kiépített szokás, ugye, hogy újra és újra meditálok például Csenrézin, illetve fölveszem vele a kapcsolatot, vagy tárán, akkor a bardóban, hogyha erre így emlékeztet valaki, akkor nagyon könnyen megeshet, hogy eszembe jut. Össze vagyok zavarodva, de szólnak, és akkor eszembe jut. És akkor a szokás ereje által, amit fölépítettem a életemben, a meditáció gyakorlásom révén, szokás ereje által egyszerűen kapcsolatba léphetek. És abban a pillanatban megszabadultam a bardóból. Ja? Abban a pillanatban megszabadultam a bardóból. Például az ember álmodhat ilyeneket, hogy az ember álmodik, ugye, és akkor zavaros, és akkor elkezd valami rossz dolog történni az álomba, akkor egyre rosszabb, és akkor az ember már nem tudja, mihez kezdjen, és akkor hirtelen eszébe jut Csenrézi, vagy eszébe jut Tará, vagy eszébe jut Guru Rinpoche, vagy eszébe jut a láma, vagy valaki is. Abban a pillanatban vége az álomnak. Abban a pillanatban vége, megtapasztalható. Abban a pillanatban vége rossz álomnak. Lehet, hogy nem is ébredünk föl, lehet, hogy fölébredünk, lehet, hogy nem is ébredünk föl, de meg vége a rossz álomnak. Tehát ehhez hasonlóan bardóban, hogyha így eszünkbe jut a meditáció istenségünk, vagy a lámánk, vagy jidám, vagy valaki, abban a pillanatban megszabadultunk a bardó rémségeiből. Amikor a karmámat követem menedék nélkül, a nagy könyörületesség ura legyen a menedéken. Ja. Mit jelent az, hogy karmámat követem menedék nélkül? Ezt úgy szokták leírni, hogy a karma úgy hajt bennünket, mint a vihar dobálja a tolpihét. Amerre a szél fúj, arra sodródik a tolpihe. Ehhez hasonló a bardóban az állapotunk, tehát ahogy a karmánk viharos orkánja fúj, úgy sodródik a tudatunk. Erről szól ez itt. Tehát amikor a karmámat követem menedék nélkül, nincs mibe megkapaszkodnom. Ja? Képtelenek vagyunk kiszabadulni ebből a sodrásból. A nagy könyörületesség ura legyen a menedéken. Ez a jidám, a meditáció istenség cserézi, igaz? A szeretet Buddhája. Ez az én tudatom, tiszta tudat. Amikor a tudattalan hajlamok karmájától szenvedek, jöjjön létre az üdvösség és fényesség szamádia. Ja? Lelkesen mondd el ezt a fohászt, ez bizonyosan az ösvényen fog vezetni téged. Legyél tökéletesen meggyőződve arról, hogy ez nem hamis, ez nagyon fontos. Ja? Tehát így vezetjük a köztes létben sodródó szemét. Ezt elmondva emlékezni fog az illető, és felismerésre jut, és így eléri a megszabadulást. És bár ezt sokszor elmondják, a felismerés nehéz a sok rossz karma befolyása miatt, így nagyon hasznos sokszor újra elismételni. A halott szemét újra nevén szólítva ezeket a szavakat kell mondani. Ó nemesi család gyermeke, ha nem értetted meg, ami ezelőtt történt, mostantól fogva előző életbeli tested elhalványodik, és jövőbeli tested világosabbá válik, így szomorúságot érzel és azt gondolod, ennyire szenvedek, így most keresni fogok egy bármilyen fajta megjelenő testet, és meg fogsz mozdulni oda és vissza bármi felé, ami megjelenik. A létezés hat birodalmának hat fénye fog világítani, és az egyik, amelybe karmád miatt meg fog születni, a legfényesebben fog világítani. Ja? Tehát ez a következő lépés. Ugye, hogyha eddig nem sikerült megszabadulnia a tudatnak, Bardóból, akkor most a következő lépés az, amiről a változás Bardója ugye a nevét kapta igazából. Tehát azt mondja a tanítás, hogy a változás Bardójának az első felében az ember úgy érzi, hogy az, aki volt az előző életében, tehát az a teste van továbbra is, mert nem is tudja, hogy ő meghalt. Tehát úgy érzi, hogy ugyanaz a teste ugye van, ami az előző életében volt. És itt következik be a változás, amikor ez a test elhalványul, ennek a testnek az érzete elhalványul, képzete elhalványul, és kialakul az új, tehát a jövőbeni, jövő születésünkbeli testünknek az előképe. Ja? Tehát ez is egy érdekes, ugye mondjuk így, hogy képessége a tudatnak, ja? Hogy előre tudja vetíteni a még meg nem történtet. Hát előre érzi, előre megfogalmazza magában. Hát a tudat teremtő erejéről van szó. Tudat elkezdi megteremteni a következő életet, igaz? Tehát kialakítja azt a fajta testképzetet, amelyben meg fog születni később. Ja? Tehát itt történt, ezért hívják változás Bardónak. Ez a változás lejátszódik. A múlt élet emlékeiből átvált a tudat, ugye a jövőbeli test képzetének a előrevetítésében be. Ja? Tehát ugye előző életbeli tested elhalványul, jövőbeli tested világosabbá válik. Így szomorúságot érzel, és azt gondolod, ennyire szenvedek, így most keresni fogok bármilyen fajta megjelenő testet. Ha? Tehát itt kezdődik az, ami hasonlítható ugye az ébredezéshez, amikor alszunk, és ébredezünk, amikor nem kell hirtelen fölkelnünk, mert megszólalt a kakas, ugye, akkor vasárnap van, és akkor kicsit már ránk süt a nap, és akkor kezdünk ébredezni, és akkor kezdjük észlelni, jönnek képek már a szobánkat, kicsit észleljük, vagy valamit, de aztán visszaalszunk egy kicsit, és akkor visszajönnek az álomképek, és a kettő így összemosódik, stb. Igaz? Na hát ehhez hasonló dologról van szó. Nem ébredtünk még föl, de már sodródunk a fölébredés felé, igaz? Álmunkban. Mert ehhez hasonló, tehát a Bardóban is a tudat. Kezd sodródni már a következő életbeni megtestesülés felé. Ja? Tehát keresni fogok egy bármilyen fajta megjelenő testet. Miért? Azért, mert elegem van ebből, ami eddig volt. Tehát elege van ebből a borzasztó sodródástól, hányattatástól, amin átment, igaz, mivel nem volt fizikai teste. Mondhatjuk, hogy elkeseredetten keresi a kapaszkodót, valamit, amiben meg lehet kapaszkodni, és ez lenne a következő test, ugye? Valamiben meg akar kapaszkodni, mert elege van ebből a sodródásból, kiszolgáltatottságból, amit teli van szenvedéssel persze. Ez nem egy örömteli állapot. Ja? Ja? És tehát meg fogsz mozdulni oda és vissza bármi felé, ami megjelenik. A létezés hat birodalmának hat fénye fog világítani, és az egyik, amelyben karmád miatt meg fog születni, a legfényesebben fog világítani. Ó nemesi család gyermeke, figyelj! Ha azt kérded, melyik a hat fény, ez a következő. Az Istenek tompa fehér fénye fog világítani, és hasonlóan a féltékeny Istenek vörös fénye, az emberi lények kék fénye, az állatok zöld fénye, az éhes szellemek sárga fénye, és a pokol lények füstszínű fénye. Ez a hat fény. Abban a pillanatban tested is annak a helynek a színét ölti, ahová születni fogsz. Ugye? Tehát itt ezen a képen látható ugye a hat világ, igaz? Erről beszélünk, ugye fölül van az Istenek világa, tőle balra van a félistenek, vagy féltékeny Istenek világa, jobbra van az embervilág, aztán alatta, mi van alatt? Minden nem lát. Éhes szellemek vannak? Legalul a poklok, és aztán balra az állatok, nem? Vagy fordítva? Így van. Ja. Ja. És ugye itt észrevehetjük, hogy mások a színek, mint az Ommáni Padmé Hungban. Tudnék, az Ommáni Padmé Hung mantrája az nem a hat világ színe, hanem a hat világot tisztító hat szín. Ja? A hat világot tisztító hat szín. Ugye? Azt mondjuk, Om fehér fénye Istenek világát bevilágítja, igaz? Tehát az Om az fehér, itt ugyan az Istenek világa is egy tompa fehér fény, de az majdnem az egyetlen, ami megegyezik. Tehát az Om fehér fénye tisztítja az Istenek világát, igaz? A Má zöld fénye tisztítja a félistenek világát. Ja? A Ni sárga fénye az embervilágot tisztítja, igaz? A Pe kék fénye az állatvilágot tisztítja. A Me vörös fénye tisztítja a szellemvilágot. És a Hung mély kék fénye tisztítja a pokolvilágot. Ja? Tehát ezek a fények tisztítják. És más, amikor a világok fénye maga ugye, mutatkozik meg. Tehát itt az Istenek világa tompa fehér, féltékeny Istenek világa vörös, fénye vörös, az embervilág fénye kék, állatvilág fénye zöld, éhes szellemek világa sárga, és pokol lények füstszínű. Ja? Ó nemesi család gyermeke, ekkor az útmutatás lényege nagyon fontos. Bármelyik fény világít, meditálj a nagy könyörülhesség urán. Meditálj azon a gondolaton, hogy amikor a fény megjelenik, az a nagy könyörületesség ura. Ez a mélységes lényeg, ez rendkívül fontos és útját állja a születésnek. Ja? Tehát mit jelent ez megint? Ugye mélységes bölcsesség és tanítás van ebben, tehát azt mondjuk, hogy hat világ fénye, igaz? Hát ez is a tudat fénye, ez nem kívülről jövő fény, ez a tudat fénye. Ja? És mivel a tudat? A tudat Buddha. Ja? A tudat a Buddha. Tehát a tudat teljessége itt van mindig, akkor is itt lesz. Ja? Tehát ami jön, az a tudatból jön. Ami a tudatból jön, amögött mindig ott van a tiszta tudat. Mindig ott van. És ez a hétköznapi életre is nagyon fontos üzenet. Tehát bármivel találkozunk a hétköznapi életünkben, az egész végül is arról szól, az itt és mostról szól, mert a bardó itt és most játszódik. Tehát bármi jön, az a tudatból jön. És ami a tudatból jön, amögött ott van a tiszta tudat. Tehát végső soron a tiszta tudatból táplálkozik minden. Csak kicsit elferdülve, és úgy tűnik, mintha nem az lenne. Úgy tűnik, mintha a világból jönne az üzenet. Mert mi Ugye a gondolkodásmódunk elfertült azért, csak azért. Ha? Tehát ez a tanítás helyre tesz bennünket. Helyre tesz, azt mondja, felejtsük el ezeket a ostoba, bár nagyon, hogy mondjam, mélyen beidegződött gondolkodási mintákat, formákat, felejtsük el. Nem a világból jön a probléma. Ha minden a tudatból jön. És ami a tudatból jön, az a mögött ott van a tiszta tudat. Tehát végső soron, ha fölismerjük, hogy a tudatból jön, akkor fölismertük azt, hogy a Buddhától jön. Ja? Tudat a Buddha. Az egyedüli probléma az, hogy hogy látjuk, mi hogy látjuk. Ezzel van csak probléma. Tehát változtassuk meg a látásmódunkat, és nem lesz több probléma. Ja? Nos, hát akkor itt abba is hagynám, mert elfogyott az időnk. Elfogyott az időnk, és valakinek van valamilyen hozzáfűzni valója, vagy kérdése, ellenvetése, kritikája. Bármilyen. Akkor tessék. Igen?
Mások kérdeznek, a karmapaksi meghatalmazás az miről szól és kinek ajánlott?
Hogy a karmapa?
Paksi meghatalmazás.
Ja, a karmapaksi meghatalmazás. Aha. Karmapaksi meghatalmazás, vagy a karmapaksi az azt jelenti, hogy ez egy gyakorlat, tehát mindenhez egy gyakorlat kapcsolódik. Karmapaksi meditáció, az egyfajta guru joga. Ugyanakkor ugye karmapa, a mi vonalunknak a vezető lámája, vezető buddhája, és tehát az ő mondhatni, hogy az ő áldásos energiája az, ami meghatározza az egész a mi vonalunknak, és azon belül ugye a mi központunknak és közösségünknek is ugye a működését. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az ember karmapával kapcsolatot építsen föl. És erre egy nagyon jó alkalom az, hogyha az ember egy karmapa meghatalmazáson vesz részt. Karmapa meghatalmazás, ebben az esetben ugye a második karmapáról van szó, a karmapaksi a második karmapa volt. Tehát az ő mondjuk így, tehát ezen a módon karmapával nagyon jó kapcsolatba tudunk lépni, úgyhogy ezért mindenkinek ajánlott, nem csak aki a vonalban van, hanem a vonalon kívül is, ha valaki érdeklődik. De nyilvánvaló, tehát valami feltétele van a részvételnek, tehát komolyság kell hozzá, komolyság. Tehát ugye a dharma gyakorláshoz mindig komoly, a dharma gyakorlás komolyan kell megközelíteni, ez nem, hogy mondjam, nem szabad szeszélyesen megközelíteni, úgy értve, hogy ezek nem közönséges dolgok. Ezeknek akkor van értelmük, hogyha az ember tudatában ugye megfelelő a hozzáállás. Ja. Tehát azt tudni kell, hogy a karmapaksi meghatalmazás, ugye részt vehet gyakorlatilag bárki, hogy a feltétel az, hogy már menedéke legyen, menedéket vett. Ez a feltétel. Egyébként bárki részt vehet. Tehát csak jó származik belőle. Mindazonáltal azt tudni kell, hogy a meghatalmazásokkal járnak bizonyos elkötelezettségek is, amiket az ember ugye nyilván magára vállal. Ilyenek például az, hogy az ember nem öl. Aztán igazából ugye a menedékkel jár már az, hogy az ember nem dohányzik. Például tantrikus meghatalmazásokon részt venni. Nem sok értelme van, ha az ember dohányzik. Ja. Tehát a dohányzásról le kell szokni. A kettő egymást nyírja. Mert finom energiákról van szó, és a finom energiákat nagy mértékben roncsolja a dohányzás. Tehát, hogy egyszerre ugye tisztítjuk és szennyezzük ugyanazt a dolgot, annak mi értelme. Tehát dohányzás se jó. De hát ugye a fő dolog az, hogy az emberben ugye meglegyen a mondjuk eltökéltség, hogy a belső ösvényt akarja járni, a tiszta motiváció meglegyen, és az alapvető ugye erkölcsi magatartás meglegyen. Hát a nem ártás, nem ölünk, elsősorban az. És persze hozzátartozik az, hogy azáltal, hogy ugye kérjük ezt a kapcsolatot a lámával, ez azt jelenti, hogy tartani is akarjuk a kapcsolatot, igaz? Kérjük, aztán meg nem foglalkozunk vele, az nem jó. Hát, nem csak a lámával, a hagyománnyal és a közösséggel is. Tehát aki egy meghatalmazásra, ez bármelyik meghatalmazásra vonatkozik, nem csak a karmapaksira, nem meghatalmazáson vesz részt, akkor nagyon mély kapcsolat alakul ki közötte, a lámával és a lámával, ők közte és a láma között, aki adja meghatalmazást, azon túl a vonallal és az egész buddhista ösvénnyel, amit a láma képvisel, és azon amellett a közösséggel, akikkel együtt veszi a meghatalmazást. Tehát akik itt vannak a teremben, mikor veszük a meghatalmazást. És ezek nagyon, nagyon erőteljes dolgok, és utána nagyon kell arra törekedni, hogy az ember semmiféle negatív, diszharmonikus, hogy mondjam, viszonyt ne engedjen kifejlődni, kialakulni maga és a láma, illetve a közösség között. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Ezek nagyon fontos dolgok. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy erre még nem kész, meg akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy na, akkor kell a meghatalmazás, vagy nem kell. Tehát mondom, ezek komoly dolgok. Komoly dolgok. Nem olyan, hogy elmegyünk, ja, és akkor kapok egy áldást, és akkor milyen jó lesz. De attól függetlenül nem értek semmit, aztán tovább folytatom mindazt, amit ugye csináltam. Tehát nincs semmiféle erkölcsi alapom, nincs egy átgondolt motivációm, nincsen semmi, nincsen még rendben, ugye? Akkor nem jó, akkor nincs sok értelme. Akkor nincs sok értelme. Tehát mondom, ezeket érdemes azért átgondolni előtte. Tudjuk, a meghatalmazáson egy csomó kapocs kialakul, meg egy csomó ígéretet is teszünk. Sokszor tibetiül nem is tudjuk, mik ezek az ígéretek. Nem is tudjuk, hogy mindent megígérünk a meghatalmazáson. Mindazáltal megígérjük. Ja? Megígérünk, megfogadunk dolgokat. Ja? Tehát ilyeneket, hogy nem ártás, ilyeneket, hogy lámával megtartjuk tisztán a kapcsolatot, a vonallal, a buddhizmussal, tehát az összes lámával, a buddhákkal, a közösséggel, mind megtartjuk a tiszta kapcsolatunkat, ugye? És vigyázunk arra, hogy ne szennyeződjön be. Amellett pedig, ami talán a legfontosabb, az, hogy az összes lény javáért csináljuk. Ez pedig azt jelenti, hogy vigyázunk arra, hogy soha ne fordítsunk hátat lényeknek. Tehát ha valakinek segítségre van szüksége, akkor nem tagadjuk meg soha segítséget. Tehát cserbenhagyás, ugye? Nincs cserbenhagyás. Ha valaki ezre képes, erre kész, akkor itt a helye. Akkor itt a helye. Tehát egy bizonyos, hogy mondják, bizonyos rendnek kell már lenni az emberben ahhoz, hogy ennek értelme legyen. De minden, ez nem csak a karmapaks, ez minden meghatalmazásra vonatkozik egyébként. Minden egyes meghatalmazásra. A meghatalmazás nem úgy van, hogy jaj, áldás van, és akkor oda tartom a fejemet, és akkor milyen jó lesz, mert akkor nem tudom, akkor a reményeim beteljesülnek. Nem erről van szó. Nem erről van szó, ennél sokkal komolyabb dolgokról van szó. Minden meghatalmazásra. Ja? Mindemellett szokták mondani ugye a lámák, hogy ha valaki erre nem kész, akkor is eljöhet, és mint néző végignézheti. Ja? Mint néző. Tehát egyfajta fölkészülésképpen, hogy majd a jövőben akkor képes leszek. Tehát mint néző is néz. szemlélő, néző is részt vehet a meghatalmazásokon. Tehát ezt is szokták, hogy a lámák mondani. Ez is lehetséges. Akkor az ember nem veszi fel a fogadalmakat, akkor tényleg, mint néző, egy érdekes szertartás, kellemes, mit tudom én, atmoszféra, stb. Jó érzés, így is részt lehet sokszor venni, de ebben az esetben ezt nem ajánlanám, ezt nem tanácsolnám. Tehát azzal a szándékkal érdemes részt venni, hogy jövőben gyakorolni akarom a karmapaksi meghatalmazást. Ez mit jelent? Most ez nem azt jelenti, hogy amikor megvolt a meghatalmazás, minden ide jöttek, és akkor magyarázzam el. Mert akkor mit fogok elmagyarázni? Azt fogom elmagyarázni, jó, akkor először Siné, Lojong, négy gondolat. Pár évig. Utána jöhet a ha az ember ezzel a három dologgal már valamit elért, ugye, önmagában, tehát kezd valami beindulni. Akkor jöhet az, hogy alapgyakorlat. Alapgyakorlatoknak az utolsó gyakorlata guru jóga. Utána jönnek a többi guru jógák. És akkor jön a karmapaksi, a guru jógák között. Ja? Tehát rendje van a gyakorlásnak. Nem úgy van, jaj, ezt úgy érzem, hogy ez nekem nagyon erősen bejött, és akkor azonnal szeretném gyakorolni. Ilyen nincs. Nem értünk semmit. A gyakorlás nem érzésekről szól, hanem tudatépítésről. Tudatépítés pedig azt jelenti, hogy alapotásunk, utána földszintet építünk, utána első emeletet, utána a másodikat, és harmadikat nem lehet azt csinálni, ami mesében van, hogy a gazdag ember, ugye a falu leggazdagabb embere, és akkor ugye elhívatja a kőművest, és építőmester, azt mondja, építsen nekem egy két emeletes házat. Miért? Hát mert még olyan nincs a faluban, csak egy emeletes. Én vagyok a leggazdagabb ember, nekem legyen legmagasabb ház. Na jó, elválja a mester, elkezdik ásni az alapot, építik az alapot, kijön a gazda, azt mondja, mit csinálnak maguk? Hát, ássuk az alapot, és erre fog épülni a két emeletes ház. Hát mondtam én magának, hogy alapot építsen, az van minden háznak. A második emelettel kezdje. Nekem az kell. Ja, nem kell alap, nem kell földszint, nem kell első emelet. Csak második emelet kell. Ugye? Ja. Tehát ez a karmapaksi meghatalmazás. Ha komolyan állunk hozzá, egy nagyon erőteljes inspiráció. Ja. Egy erőteljes kapcsolat a lámával, kapcsolat a hagyománnyal. Tehát ugye a kagyuvonallal, de nem csak a kagyuvonallal, hanem az egész buddhista hagyománya, buddhákkal, erőteljes kapcsolat bennünk lévő buddhával, mert ezt azt, hogy meghatalmazás, ugye az egy szó, amit úgy is lehet fordítani, hogy megerősítés. És bizonyos értelemben ez jobban is fedi a valóságot, ez a fordítás, hogy megerősítés. Mert mit jelent az, hogy megerősítés? Meghatalmazás alkalmával megerősítést nyerünk abban a tudatban, hogy buddhák vagyunk. Tehát mondjuk, hogy megerősítjük a buddha tudatunkat. Ja? Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a meghatalmazás alkalmával felújítjuk, megtisztítjuk, megerősítjük kapcsolatunkat a bennünk lévő tiszta tudattal. Ja? Ez a meghatalmazás. Úgyhogy, ha valaki úgy érzi, hogy jönni akar, akkor jöjjön, de mondom, egy bizonyos feltétel az, hogy menedéket vett. A menedékvételhez azért kötjük ezt mint feltételhez, mert az egy elég nagy lépés az ember életében. Tehát elszánja magát, menedét akar venni, akkor arra fölkészül, összeszedi magát általában. Tehát egy fontos lépés. Fontos lépés. Annak érzi az ember a súlyát. Ja. ezért tehát egy bizonyos alap ahhoz, hogy a meghatalmazástra bizonyos értelemben megérett, vagy fölkészült az ember. Ja? Így kell ezt gondolni. A paksi meghatalmazás. Ja, még van valakinek mondani valója? Ha nincs, akkor fejezzük, és akkor ajánljuk föl ennek a mai csodálatos napnak a érdemeit, az összes lényavára. Hát legyen ez a itt fölszabadított szeretet energia, bölcsesség energia, a mi hozzájárulásunk a világ jólétéhez, az összes lény boldogságához. És tudni kell, hogy ez nem egy kicsi hozzájárulás. Tehát itt kezdődik minden. A világ jóléte nem ott kezdődik, hogy mennyi pénze van mindenkinek, ja, milyen az életszínvonala, ezek mind csak fikciók. Fikciók, tehát ezek a zavaros tudat képzetei. A jólét ott kezdődik, itt kezdődik. A szeretetnél, a bölcsességnél, érdemeknél. Tehát az érdemeket most adjuk oda mindenkinek. Ja? Ne korlátozzuk. Jusson mindenkinek belőle bőven, embereknek, állatoknak, hat világ lényeinek. Jó, tegyük közkincsé. Szolat és öreség, betegség és halálul lámától kavargó létezésnek orszányából szabadítsam meg a lényeg. Jambábából mindent ismerő, gondozom, hozzá hasonló példáját követve fejlődjek, ezért ajánlom ezért. Az emelődök által minden lény teljesítse, az érdemek bölcsesség halmozását sírt. Érdemből bölcsességből megszülhető kéntesnek a hozzájárom teste, karmadától sosem változó, igazsága áldása által, a szanga megrendít, törekvése áldása által, ebben ajánlás kíváncsi, teljesüljön hajom a lóra, az ébredő szellem, a megszülhessen meg az ajban, kikben.